Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a kompendiumnak a teremtésvédelemmel, környezeti kultúrával kapcsolatos gondolatmenetének áttekintését, korántsem meglepő módon az ökológiai vészhelyzettel kapcsolatos felismeréseknek és a környezetvédelem kérdéseinek a világ érdeklődésének előtérbe kerülése az első pillanattól komoly kihívást jelentett az egyház, a teológia, a társadalmi tanítás számára. Így volt ez már csak azért is, mert a 90-es évekre megerősödő környezetvédő zöld mozgalmak egy része nem kevés demagógiával éppen a zsidó és keresztény hagyomány tette felelőssé a természet javainak felelőtlen pusztításáért, azt állítva, hogy a teremtett világ a természet feletti korlátlan emberi uralom gondolatának megfogalmazásával éppen a bibliai tradíció az, amely a teremtés a természet feletti uralom hangoztatásával bíztatja és feljogosítja az embert a világ javaival való pazarlásra, visszaélésre. A 20. század a dereka után kibontakozó válságra és az őt érő vádakra az egyház válasza nem lehetett más, mint egy olyan környezet etika és teremtésvédelmi teológia kidolgozása, amely a teremtővel, a természettel, önmagunkkal és a jövő generációkkal szembeni felelősség keretei között tesz kísérletet a környezet és természetvédelem kérdéseinek megválaszolására. Az első lépést ezen az úton már a II. Vatikáni zsinat megtette, amikor a Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióban a földi valóságok autonómiájáról szólva azt is megfogalmazta, hogy ha a földi dolgok autonómiája kifejezésen azt értjük, hogy a teremtett dolgok nem függnek Istentől, és hogy az ember a teremtőt figyelmen kívül hagyva rendelkezhet azokkal, akkor minden Isten hívő megérti, hogy mennyire hamis ez a nézet. Nem hiányoztak természetesen a világ megbecsülésére serkentő bibliai alapok sem, hiszen a keresztény hagyomány a legkorábbi időktől kezdve világunkban a teremtő kezenyomát, művét, gondoskodó szeretetének nagyszerű alkotását ismeri fel, amely felé az embernek a teremtő Isten iránti hódolattal és tisztelettel kell közelednie. Önálló teológiai témává azonban a társadalmi tanítás fontos elemévé a környezetvédelem és az ökológiai etika legkorábban II. János Pál pontifikátusa alatt vált, aki már első körlevelében beszélt arról, hogy az ember nem egyszerűen ura és fel vagy elhasználója, hanem a bölcs gazdája és okos sáfára kellene, hogy legyen annak a teremtett világnak, amelyet Isten adott neki és bízott rá. Ám a Szentatya szerint ennek éppen az ellenkezője valósul meg a világban. A természeti környezet esztelen rombolása mögött egy antropológiai tévedés húzódik meg, amely sajnos nagyon elterjedt korunkban. Az ember, amikor felismeri, hogy munkája által képes átalakítani és bizonyos értelemben megteremteni a világot, elfelejti, hogy ezt a munkát mindig a dolgok eredeti isteni adományozása alapján végzi. Úgy gondolja, önkényesen rendelkezhet a földdel, feltétel nélkül átveheti saját akaratának uralma alá, mintha annak nem lenne előzetes jellemzője és rendeltetése, amelyet Isten adott neki, és amelyet az embernek tovább kell fejlesztenie, de nem hamisíthatja meg azt. Az ember helytelenül Isten helyébe lép, és így végeredményben elősegíti az általa inkább elnyomott, mint sem kormányzott természet lázadását, ahelyett, hogy a teremtés művében Istennel működne együtt. Ez a gondolat kiinduló pontja a kompendium környezetvédelemmel foglalkozó fejezetének is, amely úgy fogalmaz, hogy az embernek a világhoz való viszonya az emberi identitás része, felelős erkölcsi lényként való létezésének fundamentuma, olyan kapcsolat, amely nem pusztán a létfeltételeit jelentő világhoz, hanem annak teremtőihez is hozzákapcsolja őt. Éppen ezért nem elegendő, ha a környezetvédelem ügyét pusztán technikai, technológiai, anyagi viszonynak tekintjük, vagy éppen ellenkezőleg egyenlőségjelet teszünk a külvilág, a természet és az azzal jól vagy rosszul sáfárkodó emberi lény közé. Az ember felelős azért, hogy környezetét sértetlenül és egészségesen őrizze meg mindenki számára, de nem mondhat le arról a gyarapodásról sem, amelynek feltételeit a jól és mértékkel használt természeti feltételek és a gyarapodó emberi tudás biztosítja számára. Ebből következően a környezet helyes felfogása egyrészt nem teheti a természetet a manipuláció és felhasználás puszta tárgyává, másrésztről nem is abszolutizálhatja azt, és méltóságát nem állíthatja az ember méltósága fölé. Egészen természetes, a kompendium szerkesztői is világosan megfogalmazzák, hogy világunk, természetes környezetünk épségben való megóvása nem jelenthet lemondás a gazdasági és műszaki fejlődés vívmányairól és visszatérést a kőkorszakhoz vagy korábbi történelmi állapotokhoz. Éppen azért van szüksége téma gondos vizsgálatára, hogy megfelelő összhang legyen meglelhető az emberi környezet használata és alakítása, valamint ezen környezet épségének megőrzése között, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az utóbbi időben a megújuló energiaforrások felhasználása, a környezetvédelmi beruházások növekvő mennyisége, az anyagi javakkal való okos takarékoskodás jó példákat kínál arra, hogy gazdasági recesszió vagy társadalmi szűkösség előidézése nélkül legyen mód földünk ökológiai épségének megóvására, illetve a korábban okozott károk hatásának mérséklésére. E szempontok figyelembe vételével kimondható, hogy a környezetvédelem az egész emberiséghez szóló kihívás. Közös és átfogó kötelességünkről van szó, közös tulajdonunk megóvásáról, egy olyan ökológiai válság kibontakozása idején, amelynek visszájára fordítása minden a jelenben vagy a jövőben élő ember elemi érdeke. Ebből viszont az is következik, hogy a világméretű szolidaritásra, józan összefogásra és önkorlátozásra van szükségünk, hogy az emberiség úrrá lehessen az élő természet pusztulásának, a nyersanyagok fogyásának aggasztó folyamatain, és hogy ne nyugodjon bele abba, hogy miközben pillanatnyi érdekeket szolgál, szeméttel, hulladékkal, mérgekkel teszi élhetetlenné a maga, és főleg utódai számára a világot. Az esőerdők, vagy a tiszta ivóvíz megóvása, a mérgező anyagok kibocsátásának korlátozása, a javakkal való pazarlás megfékezése olyan elemi érdek, amely egyrészt józan belátásból, másrészt a teremtésvédelem az Isten előtti felelősség vállalásából következik. Mindennek jogi kerete nemzetközi szerződésekben megerősített formáit sürgető szükségességéről beszél az egyház, hiszen ma már világos, hogy a klímaváltozásról, elsivatagosodásról, az élelmiszer és vízkészletek kimerüléséről, az energiahordozók eltékozlásáról szóló prognózisok nem meddő riogatások, hanem valóságos veszedelmek. A globális környezetváltozás legújabban felismert jelenségére utalva, a szöveg összeállítói szerint nem szabad például megfeledkezni arról, hogy az éghajlat olyan tulajdonunk, amelyet állandóan védelmezni kell. Ezért szükséges, hogy az ipari tevékenység fenntartói és haszonélvezői ezt a tevékenységet állandóan és egyre erősebb felelősségérzettel fejlesszék. Ilyen körülmények között alapvető jelentősége van az olyan ma még sokak által kételkedéssel figyelt próbálkozásoknak, mint a széndioxid kibocsátást korlátozó, a melegház hatást, a globális felmelegedés csillapító vagy lassító, sokak önző profit érdekeit sértő nemzetközi szerződések. Olyanok, mint a kiotói megállapodás, amely próbája lehet annak is, hogy a világunkat a jövőben a nyereség utáni vágy vagy a túlélés és a jövő iránti elkötelezettség mozgatja-e. Hiszen a napnál is világosabb, hogy egy olyan gazdaság, amely megbecsüli a környezetet, nem fog a haszon maximalizálására törekedni, mivel a környezet védelméről nem kezeskedhetünk csupán a pénzügyi költségszabályozás alapján, hanem csak egy szilárd és elkötelezett felelősségérzettel és a jövő iránti figyelemmel, végső soron a hitünk alapját jelentő reményre és örömre támaszkodva. Így az sem lehet a megoldás, ha a környezeti terhek viselését, amint ezt ma a nyugati világ teszi, a fejlődő országokra hárítjuk, mi pedig abban a pózban tetszelgünk, hogy mindent megteszünk a földi élet értékeinek védelmében. Számításba kell venni azt is, hogy a föld népességének jelentős, ám régiónként igen egyenlőtlen növekedése, az élelmiszer termelés és a vízfelhasználás iránti igények bővülése már önmagában is komoly terhet ró természeti környezetünkre, súlyos veszélyt jelent a biodiverzitásra. Évről évre hatalmas erdőségek tűnnek el, pótolhatatlan nyersanyagkészletek kerülnek fel és elhasználásra. Nem egyszer terméketlen sivatagok terjesztik ki a teleerózió okán területüket, közben pedig nagyszámú növény és állatfaj hal ki mindörökre, vagy kerül veszélyeztetett helyzetbe, ami arra figyelmeztet, szinte már az utolsó órában, hogy véget kell vetni a termelés tartalékai meggondolatlan kihasználásának. Ebből a szempontból újdonságot jelent az, hogy a dokumentum elsőként a hivatalos egyházi megnyilatkozások sorában külön kiemeli az emberiség mint minden ember elemi jogát a tiszta és egészséges ivóvízhez való hozzájárulásra, hozzájutásra, ami tudjuk, ma különösen Afrikában 100 milliók számára csak elérhetetlen vágy és álom, míg máshol felelőtlen pazarlás folyik a vízkészletekkel. A környezetvédelem melletti határozott, a kompendiumból is kiolvasható szilárd elköteleződés mellett a Vatikán éveit, a helyi egyházakat is erre buzdítva a maga szerény eszközeivel a gyakorlatban is igyekszik minden lehetségeset megtenni, hogy példát mutasson, vagy buzdítson a teremtés művélben való cselekvés, felelős cselekvésre. Így Róma aktív résztvevője szinte minden olyan nemzetközi tárgyalásnak, megállapodásnak, amely az ökológiai válság megelőzését vagy elhárítását célozza. Maga II. János Pál pedig beszédek és üzenetek sokaságában hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a kérdés nem egyszerűen műszaki vagy technikai, hanem az egész emberiséget érintő erkölcsi és antropológiai kérdés, amelyre alkalmas feleletet csak következetesen képviselt erkölcsi magatartással, gyökeres szemléletváltással lehet adni. Ugyanezért hirdeti az egyház azt is, hogy a környezetért való felelősség, amely az emberi nem közös érdekének bizonyul, nem pusztán a jelennel, hanem a jövővel kapcsolatos követelésekre is kiterjed, hiszen az, hogy földünk élhető maradjon a jövő nemzedékek számára, táblatos gondolkodást, józan lemondást, önkorlátozást kíván a ma emberétől, egyben pedig egyénekre, közösségekre, államokra és az egész emberiségre jól felismerhető és el nem hárítható kötelességeket ró, amelyek körében nem pusztán a közvetlenül környezetvédelmi, de a gondosan megtervezett gazdasági, demográfiai, kulturális stratégiák, a szolidaritás, a mások érdekeivel való méltányos törődés és az igazságosság érvénye ruttatásának teendői, a szó nemes értelmében vett embervédelem is hozzátartozik. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.